Delight to be here today.
Nagyon-nagyon öröm számomra, hogy itt lehetek ma köztetek.
This is my first time in Pécs.
Ez első alkalom, hogy én Pécsen járok.
Although my wife Janet over here and I have been in Hungary several times.
Viszont a feleségem Janet, ha nem is Pécsen, de Magyarországon már többször is járt.
And it was nice to have such a lovely warm day today.
És nagyon jó volt azt megtapasztalni, hogy milyen jó időnk volt ma.
So we're talking about suffering this evening, but suffering was not a problem for me today.
Szóval a szenvedésről lesz szó, de hogy számomra a szenvedés ma nem okozott túl nagy problémát.
So the question I'll be addressing is evil and suffering, why does God allow it?
Szóval a mai kérdésünk az, hogy ez a gonoszság és a szenvedés, hogy tulajdonképpen Isten miért engedi ezeket?
But even more specifically, why does God allow so much evil and suffering?
De még inkább a kérdés az, hogy ha még engedi is, de miért ilyen sokat?
I want to say that when one is talking about suffering, there is a practical problem and a theological or philosophical problem.
Igen, ha megvizsgáljuk ezt a problémát, akkor ennek van egy gyakorlati oldala és van egy filozófikus megközelítési oldala is.
If you have a friend who is suffering, probably the best thing you can do for that friend is just to be with that friend.
Ugye mi is többen gondoljuk úgy, hogy ha valaki ismerünk egy ismerőst, aki szenved, akkor a legtöbb és a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy ott vagyunk vele ebben a helyzetben.
There can come a time when that friend may be asking, why am I suffering?
De jöhetnek olyan pillanatok, amikor ez a barátunk, ismerősünk megkérdezi, hogy miért van ez velem?
But don't come to a friend and the first thing you try to do is explain their suffering.
És az első, ami ilyenkor eszünkbe jut, az, hogy megpróbáljuk ezt megmagyarázni.
And there's much suffering we cannot explain.
De nagyon sok szenvedés van, amit nem tudunk megmagyarázni.
And I won't be trying to explain all suffering this evening.
És én sem fogok arra kísérletet tenni, hogy minden szenvedést megmagyarázzak.
But I hope that I'll be able to say some things which are helpful.
De remélem, hogy fogok tudni pár olyan dolgot mondani, ami segítségünkre lehet ebben a témában.
Okay, I had a friend at the University of Michigan who is a professor.
Volt egy professzor barátom a Michigani Egyetemen.
A strong Christian, a valued professor.
Egy erős keresztény, egy nagyra értékelt professzor volt.
A great person to be used by God where he was.
És egy olyan ember volt, akit Isten nagyon jól használt az ő akarata szerint.
He was in China one summer and got an infection in his nose.
Egyik évben Kínában volt és kapott egy fertőzést az orrában.
He came back to the US and discovered he had a rare form of nasal cancer.
Mikor visszajött az Egyesült Államokba, akkor kiderült, hogy egy nagyon ritka formájú rákkal diagnosztizálták.
And by that December he had died.
És azon annak az évnek a decemberében meg is halt.
So one can ask, God, what are you doing?
Akkor kérdezhetnénk, hogy hát uram, mit csinálsz?
This is one of your best people.
Ez egyik legjobb embered volt.
Why?
Miért?
Another example is Janet and I have had allergies.
És a másik ilyen hasonló példa az, hogy Jen, a feleségem és én, allergiások vagyunk, voltunk.
And we had an allergy doctor in Southern California.
És volt egy allergia doktorunk.
And he was raised Jewish.
Aki zsidó neveltetésben nevelkedett.
And actually was in Nazi Germany as a boy.
És hogy a náci Németországban volt gyerek.
He was behind this bush with the Gestapo on the other side.
Volt egy helyzet, amikor ő egy bokor mögött bujkált a túloldalon lévő Gestapo elől.
If the Gestapo had looked his direction, they would have seen him.
Hogyha pont az ő irányába nézték, akkor meglátták volna.
They didn't, and he managed to escape Germany.
De nem így történt, ezért el tudott menekülni Németországból.
Was his conclusion, God was good?
Most ennek a ebből azt a következtetést mondhatjuk le, hogy akkor Isten jó?
No, his conclusion that God must not be there, given all the Jews that died.
Sorry again.
Given all the Jews that died in World War II, he decided God cannot be there.
Szóval ő nem azt a következtetést vonta le ebből a történetből, hogy Isten jó, hiszen ő megmenekült, hanem azt, hogy látta mindazt a rengeteg halált, amit ugye a ő társai, ő a nemzetiség társai zsidók elszenvedtek. És ebből azt mondta le, hogy Isten nem jó.
So I thought God would not let this happen to his people.
Szóval Isten ezt nem engedheti meg az ő népével.
I mention these two examples because they represent two different kinds of evil.
Azért hoztam ezt a két példát, mert két különféle gonoszságot reprezentálnak.
The friend who died from cancer can be called natural evil.
Az első, a barátom, aki rákban halt meg, egy ilyen természetes gonoszságnak lehet nevezni.
And obviously what happened during World War II was human evil.
És a második az pedig egyértelműen az emberi gonoszság kategóriájába esik.
But we wrestle with both kinds.
Viszont mind a kettővel találkozunk.
Ok, Okay, the problem in a brief summary. I'm going to explain the problem of evil and suffering very briefly.
Szóval röviden foglaljuk össze, hogy a gonoszság és a szenvedésnek mi is a problémája.
First, if God's all powerful, he could prevent suffering.
Hogyha Isten mindenható, akkor tulajdonképpen megakadályozhatná ezt a sok szenvedést.
Second, if God is all good, it seems he would prevent suffering unless it serves a greater purpose.
Igen, és a másik pedig, hogyha Isten jó, akkor elvárható lenne tőle, hogy megakadályozza ezeket a szenvedéseket. Azért, hogyha magasabb célt szolgál a mi szenvedésünk.
But much suffering does not seem to serve a greater purpose.
De nagyon sok olyan szenvedés van, ami nagyon úgy tűnik, hogy semmilyen nagyobb jót nem szolgál.
So the question is, then why does God permit it?
Szóval marad a kérdés, hogy akkor végül is miért engedi?
I want to say two things before I go further.
Említsünk meg két pontot, mielőtt tovább megyünk.
One is that there's two ways an atheist might form the argument against God from suffering.
Kétféleképpen lehet ateista szemszögből megközelíteni az érvelés módját ebben a problémában.
He may claim to know moral right and wrong and argue that the God of the Bible fails given what moral right and wrong consists in.
Mondhatja azt, hogy ugye erkölcsileg ismeri az erkölcsi jót és rosszat, és hogy ez tulajdonképpen a Biblia Isten igazságos és jó képével szemben megy.
But it's very difficult for the atheist to establish what moral right and wrong is.
De nem egyszerű hitetlenként, ateistaként felállítani azt, hogy erkölcsileg mi az, ami jó és rossz.
So usually the atheist will push his argument against Christians in a different way.
Szóval általában más módon fogják megközelíteni az érvelésükkel a problémát.
He'll claim that Christianity involves holding incompatible beliefs.
És ez pedig az, hogy a kereszténység önmagában nagyon sok összeegyeztetetlen egymással ellentmondó dolgokat tartalmaz és állít.
So we believe that God is good, we believe he's all powerful.
Azt állítjuk és azt hiszük, hogy Isten jó és Isten mindenható.
So just given Christian beliefs, it seems that God should be doing more to help us.
Szóval, ha csak ezt veszük, akkor a keresztény Istennek nem kéne más csinálnia, mint az, hogy segít bennünket.
So his accusation is that things Christians believe are in tension with one another, maybe even self-contradictory.
Szóval az a helyzet, hogy az, amit a keresztények mondanak és állítanak, azt tulajdonképpen megnézzük, akkor önmagával ellentétben áll.
But note, if he takes this approach, then it's perfectly appropriate for me to appeal to theology in responding.
De hogyha innen nézzük, akkor nekem is, én is megközelíthetem teológiai oldalról ugyanezt a problémát, ha már keresztény vagyok.
Because he said, my beliefs are inconsistent, so I can say, well, here are some of my beliefs.
Ő azt mondja, hogy az én hitem összeegyeztetetlen az állításaival, de akkor nézzük meg, hogy mikben hiszek én, és mik az én állításaim.
And what follows, I'll be looking at the cross, and I'll also be looking at the fall.
És ebben a folyamatban fogjuk nézni a keresztet, és the cross and?
The fall of Adam and Eve.
És a bukását Ádám és Évára.
And he probably won't believe either of those things.
Valószínűleg egyik állítás sem lesz a számára egy elfogadható vagy hihető dolog.
But I think those things help me in being able to explain why God allows so much evil and suffering.
De számomra ez a két tény és történet, ami az én hitem szerint való, segít nekem abban, hogy megértessem az én álláspontomat.
Okay, I want to say just one word about free will and divine sovereignty.
Szeretnék egy dolgot mondani a szabad akaratról és az isteni szuverenitásról, Isten egyedülállóségéről.
I believe that God is sovereign over history.
Én azt gondolom, hogy Isten szuverén az egész történelmet tekintve.
But at the same time, God has given us some freedom of the will.
Viszont emellett azt is hiszem, hogy az nagyon nagy szabadságot adott nekünk a döntéseinkben.
And even in Reformed theology, God has given us some freedom of the will.
És a megreformált teológiában is benne van az, hogy van szabad akaratunk.
Because in Reformed theology, God does not make anyone do what's evil. In Reformed theology, it says God does not make anyone do what's evil.
Tehát a református teológiában is ott van, hogy Isten senkit nem kényszerít, szóval nem tesz olyat Isten, hogy az illető olyat tegyen, ami gonosz.
So even from a perspective of that kind of theology, there is some freedom of the will.
Szóval a reformátori teológia szempontjából is valamennyi szabad akaratunk van.
Okay, the important question is not, can I explain all evil and suffering?
A fontos kérdés nem az, hogy meg tudok-e magyarázni minden szenvedést.
I can't.
Nem tudok.
The important question is, can I, will I trust God in spite of what I don't understand?
A fontos kérdés az, hogy tudok-e, fogok-e bízni Istenben mindannak ellenére, ami velem vagy a környezetemben történik, és amiket nem értek.
Now there's also a philosophical question.
Van itt egy filozófiai kérdés is.
But it's not just philosophical.
De ez nem csak filozófiai.
The question is, it reasonable to trust God?
Hogy ez a kérdés pedig az, hogy van-e értelme egyáltalán hinni Istenben, bízni benne.
Put another way, given all the suffering and evil in the world, is it reasonable to think that God, as the Bible says he is, all powerful, all knowing and all good, exists?
Szóval, hogy van-e értelme hinni abban, amit a Biblia is állít, hogy Isten mindenható, mindenek feletti hatalommal rendelkezik, és mindenek felett jó?
For the atheist, I want to say there is a problem for the atheist with suffering.
Van egy probléma, problémája az ateistának ezek a szenvedés problémájával.
So suffering is not just a problem for Christians.
Hiszen a szenvedés az őt is érinti az ő életében is, vagy az ő életükben is jelen van, nem csak a keresztényekében.
For the atheist, there is no God who will help him through suffering, nor is there any hope beyond suffering and death.
Hogy a hitetlenek számára nincsen Isten, akiben bízhatnának egy ilyen élethelyzetben, és nincs is reménye számukra arra, hogy a halál után van tovább élet.
Okay, I want to say something about what I call partial explanations.
És szeretnék pár gondolatot mondani arról, amit úgy mondok, hogy részletes magyarázatok.
There are explanations that are given as to why God allows suffering.
Sorry.
There are some explanations that are given as to why God allows suffering.
Szóval vannak olyan magyarázatok, amik megmagyaráznak bizonyos dolgokat, hogy miért enged Isten megszenvedéseket.
But I call them partial explanations because they don't cover every case.
De azért mondom őket részleges magyarázatoknak, mert nem fedik le a teljes skálát.
So I want to explain why these partial explanations are important.
Szóval azt fogjuk most átgyalni, hogy miért fontosak ezek a részleges magyarázatok.
Although not answering every case, they help reduce the size of the problem.
Habár nem válaszolnak meg minden egyes esetet, segítenek kicsit szűkíteni a skálát.
And that's important in the question of is it reasonable to trust God?
És segít megválaszolni azt, hogy van-e értelme bízni Istenben.
Suppose you have a scale with reasons to believe in God and reasons not to believe in God.
Képzeljünk el egy mérleget, ahova a két tálcájára feltesszük azt, hogy érdemes-e vagy nem érdemes, miért érdemes, miért nem érdemes Istenben bízni.
If the problem of evil and suffering is huge, then you have to have a huge argument on this side to counterbalance it.
Igen, hogyha a szenvedés problémája az egy súlyos dolog, akkor a túloldalra is egy nagyon súlyos magyarázatot kell tenni ahhoz, hogy a kettő kiegyenlítse egymást.
But if partial explanations reduce the size of the problem, the question of reasonableness is easier.
De ha a részleges magyarázatok több dolgot kilőnek a szenvedések probléma köréből, akkor tulajdonképpen csökken ennek a problématikának a mérete, ezáltal a túloldalra is tudunk talán már egy jelentős magyarázatot tenni.
So these partial explanations make it easier and also more reasonable to trust God.
Szóval ezek a részleges magyarázatok segítenek abban, hogy felismerhető legyen az, hogy tulajdonképpen miért érdemes mégis bízni Istenben.
Okay, I want to mention three important partial explanations.
Szeretnék három ilyen részleges magyarázatot tárgyalni.
There are more, but I'll just look at three.
Van több, de hogy most csak hármat taglalunk.
One is freedom of the will.
Az első a szabad akarat.
So in Genesis 3, Adam and Eve were given the choice to trust God or not to trust God.
Az első a Teremtés könyvében Ádám és Éva esete, akiknek megvolt a lehetősége, hogy szabadon döntsenek arra, hogy bíznak Istenben, vagy ellene döntenek.
And God gave them the freedom to choose.
Isten megadta nekik a döntés lehetőségét.
And I think it's important for us to freely choose God.
És én azt gondolom, hogy fontos számunkra, hogy mi szabadon döntsünk Isten mellett.
God could make us such that we just had to love God.
Megtehette volna Isten, hogy azt csinálja, hogy muszáj, és hogy ne is beleszólásunk.
But he wants us to freely choose to love God.
De ő azt szeretné, hogyha ez a döntés bennünk születne meg önállóan.
I'll give a quick illustration. Suppose that you're a young man and you're in love with some young lady.
Most mondjam, rövid példázat, hogy képzeljük el, hogy egy fiatal úriember vagy hölgyek vagyunk, és van valaki, aki nagyon megtetszik nekünk.
But she's not in love with you yet.
De ő nem szerelmes még belénk.
And you discover this magic lamp, and you rub this lamp, and the genie comes out.
És akkor megtalálsz egy ilyen varázslámpást, és akkor a megdörzsölt kijön belőle a genie.
And the genie says, I think I could solve your problem.
És azt mondja a genie, hogy én azt hiszem, tudok egy megoldást a problémádra.
I have some magic dust. If you just sprinkle it over her, she will be guaranteed to love you.
Van egy ilyen varázsporom, amit rászórok az illetőre, és akkor egyből szerelmes lesz beléd.
Would you use it?
Használnád?
I think not, because you want her to freely choose to love you.
Nem hiszem, hiszen az egésznek a lényege, hogy ő a saját szabad akaratából és döntéséből döntsön melletted.
So the genie says, okay, I have another magic dust here for you.
Jó, akkor erre azt mondja a genie, hogy okay, van egy másik féle porom is erre a problémára.
You sprinkle this magic dust over her.
Yep.
Sprinkle the magic dust over her.
Okay.
And it will not force her to love you.
Szóval a másik por az, amit így rászúrunk, ami nem fogja őt rákényszeríteni, hogy belé szeressen.
But she will be repelled by all of the men.
Viszont minden más férfi vissza fogja őt utasítani.
So she's not forced to love you.
Szóval nem lesz rákényszerítve, hogy belé szeressen.
But your chances are improved considerably.
De megnőnek az esélyeid.
Would you use it then?
És ekkor használnád ezt a port?
I think I would not, because I want my wife to freely choose to love me when there are other options.
Szintén azt gondolom, hogy nem, hiszen azt szeretnénk, hogyha az illető, és én is így gondolok a feleségemre, szabadon döntene mellettem, annak ellenére, hogy lehet dönthetne máshogy is.
And so likewise God gives us freedom, but as a consequence of that we can do bad things.
Szóval Isten nekünk adja ezt a szabad akaratot, mindennek ellenére, hogy tudja, hogy ezzel a szabad akarattal igen rossz és csúnya döntéseket is tudunk hozni.
A second partial explanation is the development of moral character.
A másik ilyen részleges magyarázat az a jellem fejlődése.
If you think about the times in your life when you really grew in character, it was during hard times, not easy times.
Ha azokra az időkre gondolsz, amikor úgy valóban erőteljesen fejlődött a jellemed, akkor azok igen kemény idők voltak, nem azok a tingli-tangli idők.
And if God is more concerned about our character than our just having a pleasant life, then it's good that we struggle.
Szóval ebben az esetben, hogyha Istennek az a fontos, hogy a mi jellemünk fejlődjön, és nem az, hogy csak úgy jól el legyünk ebben a világban, akkor tulajdonképpen ezek a nehéz idők, a szenvedések, azok jó dolgok.
And if you're a parent, you shouldn't try to protect your children from all suffering.
És szülőként a gyermekeinket nem feltétlen érdemes minden egyes szenvedéstől óvni.
They grow through suffering.
Hiszen a szenvedések által is növekednek.
And it's also good that the suffering in this world doesn't just immediately come when I do something bad.
És az is megfigyelhető, hogy az általában az életünkben a szenvedés nem közvetlenül rögtön azonnal jön, amikor valami rosszat teszünk.
Or rewards immediately come when I do something good.
Vagy az jutalom sem azonnal jön, amikor valamit jól cselekszünk.
That's not really developing moral character, that's just being pushed by circumstances.
Ez nem igazán járul hozzá a jelenfejlődéshez, ez csak így a körülmények által meghatározott aktuális érzelmi állapotunkat befolyásolja.
In a world where doing good you still may suffer.
Sorry?
In a world where doing good you still may suffer, gives you the opportunity to grow morally and to trust God, grow in character.
Mm-hmm. Szóval, hogy abban a világban, ahol
when you suffer and it's not immediately because you did something bad, mm-hmm. but your suffering doesn't immediately connect with what you do, that disconnection between your actions and whether you get rewarded or not, it's good that you don't immediately get rewarded, immediately get punished. Does that make sense?
Yeah. So it's fine.
So it's good. It's good that there's this ambiguity, that we do something good and sometimes we don't benefit, mm-hmm. and sometimes somebody does something bad and they don't get punished right away.
So ez az, amiről szó volt, hogy az, hogy teszünk valami jót, az nem lesz rögtön megjutalmazva, és hogyha teszünk valami rosszat, az nem lesz egyből megbüntetve. Ez nagyon is határozottan pozitív hatással tud lenni a jelenfejlődésünkre. Szóval ez a kis késleltetés, ami benne van ezekben a helyzetekben, a számunkra jótékony hatással van.
So the beginning of James says, count it all joy when you encounter various trials, because this will build you up.
Hogy ezért mondja az ige is azt, hogy örüljetek, amikor szenvedés között vagytok, mert ezek fognak titeket majd felépíteni.
The third partial explanation is the value of restored relationship with God.
A harmadik ilyen részleges magyarázat az pedig a kapcsolat helyreállítása és helyreállása Istennel.
And humankind has a broken relationship with God, and that relationship needs to be restored.
Az emberi lénynek, az emberi fajnak van egy megtört kapcsolata, Istennel való kapcsolata az megtört állapotban van, és ezt helyre kell hozni.
And what is for our greatest good is to have that relationship with God restored.
És a legnagyobb, a leglegnagyobb jobb, amit ami Isten célja lehet, az, hogy ezt a kapcsolatot helyreállítsa.
But if everything's going smoothly for us, our temptation is to trust in ourselves and not trust in God.
De hogyha mindig minden nagyon könnyen megy, akkor nagyon hamar elbizakodottá leszünk, és magunkban fogunk bízni, a saját erőnkben, és nem Istenben.
So Jesus said it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of heaven.
Erre mondja azt Jézus, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdag embernek a mennyek országába jutni.
Why? Because the rich person's temptation is to trust in their wealth and their riches.
Na és miért? Hát azért, mert a gazdag embernek, akinek jól megy az élete, annak sokkal könnyebb abba a kísértésbe esni, hogy önmagában és a saját vagyonában bízzon, mint abban, hogy Isten az, aki őt tulajdonképpen élteti.
Or the person is very smart to trust in their intelligence.
Vagy ugyanilyen a nagyon intelligens emberek esete, akik bíznak a saját megoldó képességeikben és az életvezetési tehetségükben, és ezért nem Istenre bíznak, hanem Istenben bíznak, hanem saját magukban.
But when we encounter suffering, that can help us see our need for God.
De amikor belekerülünk egy szenvedés helyzetbe, akkor sokkal könnyebb meglátni azt, hogy mennyire Istenre szorultak vagyunk.
So suffering can actually be God's grace in our lives.
Szóval tulajdonképpen nagyon sok esetben a szenvedés az Isten kegyelmeként is megjelenhet az életünkben.
But there are still problems that remain.
De azért maradtak fent problémák.
And there are cases which are not explained.
És ezek mellett, amiket most elmondtunk, nagyon sok megmagyarázhatatlan eset van.
One is the distribution of suffering that we see.
Az egyik ilyen például a szenvedésnek az eloszlása.
If God is helping, is giving people suffering so they will grow in moral character, we would expect that people who already have moral character wouldn't suffer very much. If God gives suffering so we'll grow in moral character, surely God would give lots of suffering to the people that have low moral character, and not much suffering to the people who have high moral character.
Szóval, hogy ezek alapján akkor gondolhatnánk azt, hogy azoknak, akiknek nagy az erkölcsi jellemük, azoknak már nem fog Isten annyi szenvedést adni, hiszen ők már vannak egy bizonyos szinten. Azok, akik viszont jellemben még alacsonyan vannak, nekik meg aztán jó sok szenvedést ad az Úr, hogy ők meg aztán végre felépüljenek.
But often it seems like wicked people are doing pretty well.
De nagyon sokszor úgy látjuk, hogy azok az emberek, akik tulajdonképpen jelenben még lentebb vannak, tehát a gonosz emberek, nem igazán szenvednek. Nagyon sokszor ők azok, akik megúszszák a dolgokat.
And sometimes strong Christians of high moral character suffer a great deal.
És nagyon sokszor pont az ellenkező esetben, akik viszont már valamilyen erkölcsi magasságban vannak, ők meg továbbra is nagyon is keményen szenvednek.
So the partial explanations don't explain that.
Szóval például erre is nem magyarázat az a részleges magyarázat, ami a jellemi félelemfejlődést hozta okként.
The atheists would say that's because suffering is just part of the physical world. There's no God at all.
Erre mondják azt a hitetlenek, az ateisták, hogy hát ez azért van, mert a szenvedés az a világ természetes velejárója, Isten nem létezik, slusz pasz kész.
Now, there's what I call the greater good assumption.
Van egy ilyen nagyobb jó feltételezés.
The assumption is that if God allows evil and suffering, it must be because some greater good arises from it.
És ez azt mondja ki, hogy ha Isten megenged valamilyen gonoszságot és szenvedést, akkor az biztos azért van, mert abból ő valami sokkal jobbat akar kihozni.
And I think that's a faulty, mistaken assumption.
Én azt gondolom, hogy ez egy kicsit félreértett feltételezés.
So there are goods which come out of suffering, but it doesn't explain all suffering.
Szóval van, hogy jó jön ki a szenvedésből, de ez szintén nem magyaráz meg minden jellegű szenvedést.
There's good that comes out of free will, there's good that comes out of moral character development, there's good that comes out of our seeing our need for God.
Jön ki jó dolog a szabad akaratból, jön ki jó dolog a jelenfejlődésből, és jön ki jó dolog abból is, hogy Istenre utaltak ká válunk, illetve meglátjuk azt, hogy Istenre utaltak vagyunk.
But so the question remains, let's see, I want to go back one here. Okay, but there are problems that still remain.
De hogy továbbra is maradnak problémák?
So the distribution of suffering is one problem.
Például ez a problémáknak az eloszlása, amit az imént említettünk.
But I think there's also a problem with the Bible, with this greater good assumption.
De van egy ilyen probléma a Biblia állításaival és azzal kapcsolatban, hogy minden egyes szenvedés egy nagyobb ő érdekében történik.
The problem is that God, if God only allows suffering because of there's some greater good, then we must have just the right amount of suffering.
Mert hogyha azt feltételezzük, hogy a szenvedés az pusztán azért van, hogy egy nagyobb jó kerekedjen ki Isten belőle, akkor általában éppen annyi szenvedésnek kéne történnie, ami ezt eléri.
Because any less suffering wouldn't bring about as great a good, and any more suffering wouldn't bring about as great a good.
Mert a kicsit kevesebb szenvedés nem juttatna el ahhoz a célhoz, amit tulajdonképpen ez a nagyobb jó feltételez, a sokkal nagyobb szenvedés szintén meg túlölne a célon, és nem jutnánk el ahhoz a nagyobb jó feltételezéshez, amit ez állít.
So it must be best that there's as much evil and suffering as we see in the world.
So
it must be best if in fact the amount of suffering is just right.
Szóval az, ez alapján az valószínűsíthető, az a legjobb, hogy van egy ilyen legjobb mennyiségű szenvedés, ami számunkra eléri azt, hogy ő egy nagyobb jót kerekítsen ki a életünkből.
So it seems as though this must be the best of all possible worlds, just the right amount of suffering.
Szóval úgy tűnik, hogy nem az, hogy még a szenvedés az rossz dolog, hanem hogyha éppen annyi van belőle, amennyi kell, akkor az a legjobb dolog, ami történhet az életünkben.
But when I read my Bible, that's not the impression I get.
De amikor én a Bibliát olvasom, akkor nem igazán ez jön le számomra.
When I read my Bible, I see God getting quite upset with a lot of things that are happening in this world. God is quite upset and angry at times at what he sees in this world.
Szóval amit én látok, az az, hogy Isten nagyon sokszor nagyon, hogy mondjam, tehát ő elszomorodik és ő zaklatott amiatt, amennyi szenvedést itt a világban lát. Tehát őt zavarják a szenvedések a világban.
So this world according to the Bible is a broken and hurting world.
A Biblia alapján ez a világ egy megtört, bukott világ.
It's far from what God would want.
Nagyon messze áll attól, amit eredetileg Isten ezzel a világgal tervezett.
But the greater goods assumption makes it seem as though well it actually must be just right.
De a nagyobb jó feltételezés alapján mondhatnánk azt is, hogy igazából ez itt teljesen rendben van.
So not only are there the problems philosophically, I think there's a problem with the Bible with that assumption.
Szóval filozófiailag akár rendben is találhatnánk ezt a dolgot, de hogy a Biblia fényében valami probléma van ezzel a feltételezéssel.
So this brings us back to the question, why does God allow so much evil and suffering?
Tulajdonképpen visszakerültünk az eredeti kérdéshez, hogy miért enged meg Isten ilyen sok gonoszságot és szenvedést.
And I'm going to propose a short, but I think biblically faithful response.
Megpróbálok egy rövid, tömör, de bibliahű magyarázatot adni erre a kérdésre.
And this short response is that we live in a fallen and broken world.
Aminek az első állítása az az, hogy egy bukott és megtört világban élünk.
But a person will object, but how is that relevant?
De mondhatnánk, hogy és akkor?
God can act in a fallen world.
Isten tud működni a bukott világban.
God can do miracles in a fallen world.
Isten tud csodákat tenni a bukott világban.
God loves even fallen people.
Isten szereti még a bukott embereket is.
So, it's a fallen world. How does that help the problem?
Okay, bukott világban élünk, ez hogy visz minket közelebb a megoldáshoz?
And my response is, yes, but God is completely just.
Igen, csak hogy azt is meg kell látnunk, hogy Isten teljes mértékben igazságos.
And this may affect how God relates to a fallen world.
És ez pedig egy más megvilágításba helyezi azt, hogy hogyan viszonyul Isten a bukott világhoz.
So I need to explain this a little bit.
Szóval ezzel egy kicsit bele kell menni.
Some of you may be familiar with the English author C.S. Lewis.
Talán többetek ismeri az angol írót C.S. Lewis-t.
He wrote a series of children's stories called The Chronicles of Narnia.
Ő írta a Narnia krónikáit.
And in the very first children's story, there's the land of Narnia, which is under the control of the White Witch.
Az első ilyen könyvében azt a történetet meséli el, hogy van egy föld, egy Narnia Igen, és ennek a Narnia földnek az uralkodója a fehér boszorkány.
So the white witch is like Satan.
És ez a fehér boszorkány az tulajdonképpen a sátánnak a megtestesítője a történetben.
And the land of Narnia is under unending winter.
És Narnia egy véget nem érő tél fogságában van.
But Aslan the lion, who is like Christ or like God in the story.
De Aslan, aki ugye az oroszlán, ő testesíti meg Jézust ebben a történetben.
Bring some children from our world magically into Narnia.
A mi világunkból mágikus úton elvisz pár gyereket Narniába.
And they will work with Aslan to defeat the White Witch.
És ezek a gyerekek Aslannal együtt dolgozva azon igyekeznek, hogy elpusztítsák a fehér boszorkányt.
But one of the children is with the White Witch alone.
Viszont az egyik gyerek a fehér boszorkányhoz csatlakozik.
And he has some candy, some Turkish delight that he loves.
Mert van ennek a fehér boszorkánynak vannak egy ilyen török csemegéje, és ezt nagyon szereti ez a fiú.
And the White Witch says, if you tell me where your brother and sister, your brother and sisters are, I will give you more candy.
És akkor ugye elcsábítja a fehér boszorkány azzal, hogy ha megmondod, hogy hol vannak a testvéreid, hol találom őket, akkor kapsz még török csemegét.
So he betrays his brother and sister, sisters, and does what the White Witch wants.
És hát a török csemege csábításának eredményeképpen elárulja valóban a saját testvéreit, és elvezeti a fehér boszorkányt az ő testvéreihez.
One might say he sold his soul to the devil for candy.
Tulajdonképpen mondhatnánk azt, hogy eladta a lelkét az ördögnek cukorkáért.
Towards the end of the story, the White Witch is defeated.
A történet vége felé a fehér boszorkány legyőzik.
And she is before Aslan the lion.
És ez a fehér boszorkány az oroszlán elé keveredik.
And she says, this boy Edmund, the boy who betrayed the others, belongs to me.
És azt állítja, hogy Edmund, a srác, aki elárult a testvéreit, ő hozzám tartozik, ő az enyém.
And she says, from the order, from the beginning of time, you cannot have him, he's mine.
És arra hivatkozik, hogy amíg az idők előtt felállított törvények alapján ez a fiú nem tartozhat hozzád, mert ő már az enyém.
And Aslan doesn't say, but I won and you lost.
Aslan says.
Aslan does not say, but I won and you lost, so I'm going to take him.
De Aslan nem intézi el annyival, hogy nem érdekel, én nyertem, te vesztettél, add ide.
He says, yes, there is an order of justice.
Ő elismeri azt, hogy valóban volt egy idők előtti törvény.
But he said, there's an order that says, if the innocent one gives his life to save the guilty can be set free.
De azt is állítja, hogy ugyanez a törvény tartalmazza azt is, hogy ha egy ártatlan az életét adja egy bűnösért, akkor a bűnös az szabaddá lehet.
So Aslan gives himself to the White Witch, and Edmund the boy is set free.
És ennek értelmében Aslan odaadja önmagát, a saját életét, és önmagát az fehér boszorkánynak, és így szabaddá teszi Edmundot.
And Aslan is killed by the White Witch, just like Jesus is killed on the cross.
És ezt az oroszlánt, Aslant megölik, csak úgy, ahogy Jézust a kereszten.
But Aslan comes back to life, just like Jesus came back to life.
És Aslan visszatér az életbe, csak úgy, mint Jézus Krisztus harmadnapon.
The reason I mention this story is to highlight the element of justice in the story.
Azért hoztam ezt a történetet, hogy kicsit kiemeljük ebből azt az igazságosság részét a történetnek.
And we ask, why did Jesus have to go to the cross?
Miért kellett Jézusnak keresztre mennie?
The answer the Christian gives is that justice requires it.
Azért, mert az igazságnak ki kellett szolgáltatnia.
If God could simply say, well, I can ignore justice, surely God would have found another way. If God could simply say, I can ignore justice, so Jesus doesn't have to go to the cross, I'll just forgive you. Why did he not do that?
Szóval, hogyha Isten fogta volna magát, és azt mondja, hogy nem érdekel engem most az igazságosság, csak szimplán megbocsátok pár embernek.
So the fact that Jesus goes to the cross, I think tells us that justice is very important to God.
Azzal azt mutatta volna meg, hogy az igazság nem olyan nagy fontosságú Isten számára, viszont azáltal, hogy a saját önmagához hűen Isten megtartotta az igazságosságát, és Jézust küldte a keresztre.
In fact, I think it tells us that God will never do what's unjust.
Ez azt mutatja meg, hogy Isten nem fogja megtagadni önmagát, és nem fog sohasem igazságtalan lenni.
Okay, now I could talk more about the justice of Christ going to the cross, but that's another Big topic.
Tudnék még sokat beszélni arról, hogy miért igazságos az, ahogy Jézus keresztre ment, de az egy másik történet.
When Jesus went to the cross, justice was met, but also mercy was given.
Amikor Jézus a keresztre ment, akkor azzal beteljesedett az igazságosság teljes mértékben, ugyanakkor kegyelem is megjelent a világunkban.
So there's two lessons from this.
Ebből két tanulságot tudunk levonni.
One is the depth of God's commitment to justice.
Az egyik az a mélységes tehát az igazsághoz való, Istennek az igazságossághoz való mélységes elköteleződése.
And the other is the depth of God's love for us.
És a másik pedig az Istennek mérhetetlen szeretete irántunk.
So both are true of God. God is both perfectly just, but he also loves us more than we can imagine.
Szóval a két igazság van előttünk, az egyik az az, hogy Isten hibátlanul és tökéletesen igazságos, a másik pedig az, hogy mérhetetlen módon szeret bennünket.
Okay, I give another analogy might help here.
Nézzünk még egy analógiát, hogy segítsen számunkra.
Suppose you have a mother with a 20-year-old son.
Tegyük fel, hogy van egy anyuka egy 28 éves gyermekkel.
And the son is charged with murder.
És ezt a fiút gyilkossággal vádolják.
And he's actually guilty and the evidence shows that he's guilty.
És ez a fiú valóban bűnös, a gyilkosság vádjával minden bizonyíték erre mutat.
But suppose the mother is also a judge in a court of law.
Viszont az anyukája az egy bíró az igazságszolgáltatás rendszerén belül.
Now suppose that the country she lives in, her son actually comes into her courtroom and she has to decide his case.
És az a helyzet áll elő, hogy ez a fiút ezzel a váddal és az egész bírósági üggyel a saját anyja elé hozzák be, tegyük fel, hogy van egy ilyen rendszer, ahol ez megvalósulhat, és az anyukának kell dönteni a saját fiának a sorsáról.
She can't say, well, I'm his mother, so I'll just forgive him.
Nem mondhatja azt, hogy hát ez én fiam, úgyhogy nem érdekelnek a törvények.
Because she's also the judge and has to carry out justice.
Mert ő az igazságszolgáltatásnak egy alkalmazottja és híve, tehát neki igazságot kell szolgáltatnia.
Now she'll do what she can for her son, but she still has to uphold justice.
Tehát mindent meg fog tenni az a fiáért, ami a rendelkezésére áll a törvények értelmében.
So God in some ways is like that. He is both the judge of all humankind.
Szóval tulajdonképpen Isten is egy hasonló szerepben van velünk kapcsolatban, az egész világnak ő a bírája.
And he'll always do what's just.
És mindig azt fogja tenni, ami igazságos.
But he's also one who loves us, all of us more than we can imagine.
Viszont az is igaz, hogy úgy ül abban a bírói székben, hogy egy nagyon mély szeretettel tekint ránk.
Okay, how does this apply to human evil?
És akkor ez hogy jön a emberi gonoszsághoz?
Let me suggest that a just consequence of free will may be that in general we must live with the consequences of our actions.
Szóval a szabad akarat igazságos következménye lehet az, hogy általánosában véve együtt kell élnünk a döntéseink következményeivel.
So I don't know for certain, and this is not something I'm getting directly out of the Bible. What I just proposed is not something I'm getting directly out of the Bible.
Ez igazából én gondolom így, ez nem közvetlen a Bibliából kivett gondolatmenet.
But when God gives us moral responsibility, my suggestion is that we typically need to live with the consequence of what we do.
De amikor Isten egyre több feladatot és bíz ránk, vagy felelősséget, akkor általában ezek az ebben végzett döntéseinknek sokkal nagyobb a következménye.
So for instance, suppose I pull out a gun and what's your name?
Blash.
What?
Balázs.
Blash. I shoot Blash and he dies on the spot.
Szóval most előkapnék egy fegyvert, lelőném Balást és itt meghalna.
Okay, that's rather major negative consequences for all of his friends.
Ezzel nagyon mély és meredek következményeket eredményeznék az ő baráti körében.
But why should God allow my actions to have such severe consequences?
Miért engedné Isten meg azt, hogy ilyen jellegű behatással éljek az ő baráti körére?
So it seems as though God could still have my free will, but to reduce the consequences. God could, when I shoot Blush,
yes,
I could still do it, but God would reduce the consequences of my action.
Szóval igazából miért nem teszi meg Isten azt, hogy oké, Balázs lelövöm, ez az én tettemnek a következménye, de legalább a következményeket azokat csökkentse.
So I can imagine I pull the trigger and the bullet comes out, But as the bullet is going towards Blash, it turns from a metal bullet into a rubber bullet.
Például, hogy fogom ezt a fegyvert, kilövök belőle egy golyót, a golyó elhagyja a fegyvert, de a levegőben ez gumilövedéké változik, és tulajdonképpen nem hal meg Balázs.
So it doesn't kill him.
Szóval nem öli meg.
But it hurts.
De fáj.
And he comes up and he hits me.
És aztán főn ide, és engem ver meg.
I can learn a moral lesson.
Akkor egyből meg is tanultam volna a leckét.
But it seems to me when God gives us genuine moral responsibility, typically we need to live with the consequence of what we do.
Csak a helyzet az, hogy amikor ilyen felelősséget kapunk az Úrtól, hogy valamit döntés elé állít bennünket, akkor azzal együtt jár az, hogy számítanunk kell a következményeink, vagy a döntéseink következményeivel.
And that may be part of God's justice.
És ez valószínűleg Isten igazságosságához hozzátartozik.
Okay, let's think about natural evil.
Akkor most kicsit beszéljünk a természetes gonoszságról.
I mentioned the example of cancer at the beginning of the talk.
Mint ahogy mondtam az elején a rákos barátomnak az esete.
But you could think of tsunamis and tornadoes and drought, anything like that.
Ja, de hogy természeti katasztrófákra is nyugodtan gondolhattok.
So my suggestion here is that not only is physical death a just consequence of separation from God in the fall, so is the removal of God's protective relationship.
Szóval nem csak a halál, a fizikai halál az, ami következménye a bukott világnak, hanem az is, hogy tulajdonképpen Isten védelme is megszűnt létezni ebben a fizikai valóságban.
So Adam and Eve in the garden were under God's protective relationship and no harm could come to them.
Ugyanis eredetileg Ádám és Évának a kertben ők egy ilyen óvás, ez hülye szó így, de szóval egy védett környezetben voltak, és őket semmi nem bánthatta, nem érhette őket sérelem.
And when they rebelled against God, that relationship was broken.
És amikor ők felázadtak Isten ellen, akkor ez a kapcsolat megszakadt, összetört.
But I'm suggesting that the relationship of protection was also broken.
És én azt gondolom, hogy ezzel nem csak a kapcsolat szakadt meg, hanem az a védelem is, amit eredetileg Isten biztosította számukra.
And remember when Adam and Eve rebelled against God, they were siding with Satan. They were going Satan's way, not only were they turning away from God, they were agreeing with Satan.
Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ők elfordultak Istentől és nem akarták Istent, hanem emellett még fordultak a Sátán felé is.
And as a result of that, we suffer from that relationship with Satan.
És ennek a következtében mi ugyanezt a fajta kettős következményt éljük, azt, hogy nincs megtört a kapcsolatunk Istennel, és valamilyen módon van egy fajta kapcsolódásunk a Sátánhoz.
And the Bible talks about how we are enslaved to sin.
És erről beszél is a Biblia, hogy mi tulajdonképpen a bűn rabszolgái vagyunk.
But my suggestion is that when that relationship with God was broken, suffering also came into this world.
És én azt gondolom, hogy amikor ez a fajta Ádám és Éva esetében ez a kapcsolat megtört, az Istennel a kapcsolatuk megtört, azzal érkezett meg a szenvedés a világba.
So when Adam and Eve left the garden, they went onto a world where there would be suffering.
Szóval amikor Ádám és Éva elhagyták a kertet, akkor egy olyan világba léptek ki, ahol már volt szenvedés.
And is no longer a world which would be under God's intimate protection, so that no harm could come.
És megszűnt az a világ létezni, ahol van egy olyan védelme az Úrnak, amiben már semmilyen sérelem nem érheti az embert.
And we all suffer with that.
És ezt mi mindnyájan szenvedjük.
Think of cancers, they have nothing to do with human behavior.
Gondoljunk a rákra, annak semmi köze a viselkedésünkhöz.
I don't know if I'm not sure that pancreatic cancer has nothing to do with behavior, but think about pancreatic cancer.
I don't know these words.
Pancreatic, the stomach cancer. Mm-hmm. Say.
So a gyomorráknak nem tudom, hogy annak van-e köze a viselkedéshez, de hogy a legtöbb ráknak nincs.
When cancer is not related to human behavior, Christians get the cancer at the same rate that non-Christians do.
Hiszen statisztikailag megfigyelhető, hogy ugyanúgy lesznek rákosak keresztények, meg nem keresztények.
That's because cancer is part of a fallen world.
És ez ne számomra azt mutatja, hogy a rák az tulajdonképpen a bukott világnak a része.
And God will at some point intervene and remove all suffering and remove all cancer.
És lesz az, amikor Isten és Jézus visszajön, akkor már nem lesznek ezek jelen a bukott világban.
But when he does so, it will be with the destruction and of all evil.
De amikor ez lesz, akkor nem csak ez fog eltűnni és elpusztulni, hanem minden gonoszság az egész világon.
It will be the end of history as we know it.
És a történelem végét is jelenti ez majd, már amennyire mi ismerjük.
But God, I think, is grace in letting more and more of us have the opportunity to respond to him.
Viszont most kegyelmi időszakot élünk, és Isten várja és adja lehetőséget annak, hogy egyre többen és többen lássuk meg az ő igazságosságát, és éljünk vele.
And God does care when we suffer.
És Isten érdekli az, amikor mi szenvedünk, bántja őt ez.
But suffering is a just consequence of being of living in a broken world.
De a szenvedés az egy igazságos következménye annak, hogy egy bukott világban élünk.
Okay, does this mean that God will never intervene to reduce or prevent our suffering?
Ez tulajdonképpen akkor azt jelenti, hogy Isten nem is fog közbeavatkozni, vagy megelőzni a mi szenvedésünket?
No, it doesn't. In the Bible and in human experience, God often does spare people from suffering.
Nem, láthatjuk több helyen is a Bibliában, hogy nagyon sokszor Isten igenis közbeavatkozik, és megszabadítja az embereket a szenvedéstől, vagy megóvja őket.
But if I'm right in what I'm suggesting, another question is, does this mean God... Oh, I already did that one. Just a second, here we go. Okay, but when God intervenes, there must be factors which allow this.
Sorry?
Okay, if in God's justice, the protective relationship is broken, if that's the case...
Hogyha az a helyzet, hogy akkor ez a védő kapcsolat, ez megszakadt és megtört...
But at times he does intervene and reduces suffering or spares people from suffering. My suggestion is there must be factors which allow God to do that just in, with justice. That there must be something that allows God to intervene without breaking this just relationship between himself and a fallen world.
Tehát, hogyha az van, hogy tényleg Isten van, hogy beavatkozik ezekbe a helyzetekbe, ezekbe a szenvedés helyzetekbe, akkor azt kell, hogy gondoljam, hogy ez csak úgy, és csak olyan helyzetekben teheti meg, hogyha ez teljes mértékben, illetve legkevésbé sem piszkálja meg az igazságosság tényét.
Now, one factor that we do know is involved in this is faith on the part of us as people.
Az egyik ilyen beavatkozó tényező, ami lehetővé teszi Isten számára, hogy igazságosságban, igazságosságában avatkozzon bele a mi életünkbe, az a hit a mi részünkről.
Most of the time when Jesus healed people, there was faith, either in the part of the person who was being healed or from friends who were there, but there was faith present when Jesus healed.
Ugyanis a Bibliában olvasható történetek esetében a gyógyulások alkalmával mindig volt hit. Vagy az adott ember hite, aki meggyógyult, vagy a meggyógyuló embernek, az ismerőseinek a hite, de a hit valamilyen módon közrejátszott a történetben.
In fact, Jesus says, your faith has made you well.
Sőt, határozottan azt mondja a Biblia, hogy a te hited megtartott téged.
So when Christians or people exercise faith, that opens a channel to God where God works.
Szóval, amikor a keresztények hisznek és hitben cselekszenek, akkor az megnyit egy csatornát Isten és ember között.
Now, it's only a partial explanation for why God intervenes when he does, but God does intervene sometimes because of our faith.
Szóval ez csak egy részleges magyarázat arra, hogy tulajdonképpen miért avatkozik be Isten néha és óv meg bennünket szenvedésektől, de ez egy magyarázat arra, hogy miért történhet az, hogy Isten beavatkozik és megelőz ő szenvedéseket.
But it's also the case that when a person has cancer and has faith, it doesn't necessarily mean God's going to heal you.
Viszont azért részleges a magyarázat, hiszen vannak olyan esetek, amikor egy ember rákos, van hite, és mégsem gyógyul meg.
God did not heal my friend in spite of many, many people praying.
Isten nem gyógyította meg a barátomat, annak ellenére, hogy rengetegen imádkoztunk érte.
And some people believing that God was going to heal him.
És rengetegen hittek benne, hogy Isten meg fogja gyógyítani.
But it does illustrate that there are factors which free God's power, one might say, within this world, where God, in his justice, is intervening and working in this world. So the faith is one factor that comes into play in God's working in this world.
Szóval a hit az egy ilyen faktor, ami lehetővé teheti Isten számára, hogy beavatkozzon a mi életünkbe. De nem egy ilyen mindenre minden esetben megválaszoló probléma.
Okay. I want to end with just a couple more things.
Még pár dologgal szeretném így most befejezni, lassan.
I grew up on Star Trek.
Hát ő egy Star Trek fan volt.
And in Star Trek, in the starship, There is a place called the holodeck.
Szóval, hogy egy ilyen Star Trek hajón, amit nem tudok, de hogy az egy van itt egy holodeck.
And the holodeck was like a computer game room.
Computer?
A computer game room.
Aha, szóval ez a holodeck cucc, ez ilyen egy ilyen játékterem jellegű dolog, ilyen valószínűleg hologramos sztori volt, de aki nézte a Star Trek-et, biztos tudja.
It's like today you put on the headset and you have a virtual reality.
Úgy így föltetted a virtuális sisakodat, és akkor ja, VR-ba voltál.
Except in the holodeck you didn't need a headset.
Ja nem, igen, hogy nekünk most kellenek ezek a virtuális headsetek, de hogy a holodeckben erre nem kell, nem volt szükség.
And not only did things look real, they felt real.
És hogy a Star Trekben nem csak úgy néztek ki, mint a valóságban, hanem úgy is lehetett őket érezni, érzékelni.
So you could set up a combat program.
Szóval lehetett ilyen harc szimulációkat programozni.
And then you would go in and do combat with an opponent.
És akkor ilyen szimulált VR ellenfelekkel lehetett harcolni.
And when the opponent hit you, it hurt.
És amikor ez a virtuális ellenfél megütött, hát az fájt.
And they could knock you to the ground.
És hogy leverhettek egészen a földre.
But there were safety protocols, safety rules that prevented anyone from being seriously hurt in the holodeck.
De voltak ilyen biztonsági előírások a programban, amik megelőzték azt, hogy az adott illető, aki benn volt ebben az edzésben, azt ne tudják halálosan vagy súlyosan megsebezni.
Now sometimes in these series the safety rules failed.
Hát bizony előfordult a sorozat folyamán többször, hogy ezek a biztonsági protokollok ezek így meghibásodtak.
And a person could get killed in the holodeck.
És hogy ebben a holodeck szimulációs cuccban akár meg is halhattak emberek.
Well, the Garden of Eden was not an imaginary world.
Na most az Éden kertje az nem egy ilyen képzeletbeli hely volt.
But it was a world a little bit like the holodeck and the no harm could come to Adam and Eve in that world.
Viszont abban a bizonyos értelemben hasonlított a holodeckhez, hogy itt nem érhette bántódás az ott lévőket.
But when they rebelled against God, the safety rules were broken.
De abban a pillanatban, amikor megtörtént az ő elfordulásuk Istentől, akkor így hoppa, safety protokollok, a biztonsági előírások azok így megszűntek.
And it's in God's justice, that was a just consequence of what they did, that the safety rules were broken.
És ez tulajdonképpen, ez a közvetlen igazságos, az, hogy ők elfordultak Istentől, ez a közvetlen igazságos, ennek a közvetlen igazságos következménye az, hogy megszűntek ezek a biztonsági védelmi funkciók.
Likewise, we in a world or live in a world where there are not these safety protections and we can get hurt and we can die.
És láthatjuk, hogy egy olyan világban élünk bizony, ahol érhet minket bántódás és akár meg is halhatunk.
The second illustration I want to give is something I saw on TV once.
A másik ilyen példa, amit szeretnék mondani, az egy sztori, amit a tévében láttam.
This woman news reporter was talking to a 10-year-old boy who was dying of cancer.
A riporternő a tévében egy 10 éves fiúval beszélgetett, aki rákos betegségben szenvedett.
And at one point she asked the boy, "Don't you ever ask why me?"
És feltette ezt a kérdést, hogy mondta neki a riporternő, hogy nem tetted fel még magadnak azt a kérdést, hogy miért pont én?
And to my amazement, the boy replied, "Why not me?"
És nagy meglepetésére a fiú azt válaszolta, hogy miért pont ne én?
Now, I'm not sure exactly what the boy meant.
Nem vagyok benne biztos, hogy a fiú mire gondolhatott.
But my hope is that if I were diagnosed with cancer and told I have less than a year to live, if that happened to me, and that I would accept that.
De nekem van egy ilyen, én azt remélem, hogyha én valaha, engem valaha azzal diagnosztizálnának, hogy rákos vagyok, és már csak egy éven van hátra, akkor azt remélem, hogy én azt elfogadnám.
I could still ask why me.
Továbbra is kérdezhetném azt, hogy miért pont én.
But I could recognize that part of it is I live in a world where cancer is a reality.
De ott van az is, hogy felismerhetem azt a tényt, hogy egy olyan világban élek, aminek a valóságához hozzátartozik, hogy benne van a pakliban ez is.
And being a Christian does not protect me from never getting cancer. It just doesn't mean that I will never get cancer.
Azt, hogy keresztény vagyok, az nem jelenti azt, hogy 100%, hogy soha nem lesz rákom.
Now God is doing special things in each of our lives, so I think there are special reasons why God allows what he does.
Isten nagyon különleges dolgokat tud cselekedni a mi életünkben, és ezért nagyon sokszor különleges módon. What was the end of the sentence? So God is doing special
there's,
things.
There's the God's doing special things in our lives, and we recognize that. When we suffer, sometimes God is doing something special for you, and God has some special purpose for you.
Szóval Isten különleges dolgokat készít és csinál a mi életünkben, visz véghez, és ezeket felismerhetjük egy-egy ilyen szenvedés során.
But at the same time, it doesn't mean that it's good, and it doesn't mean that God has something better which is going to come out of it.
De ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez számunkra majd jó lesz, vagy majd valami jót fog ebből kihozni Isten.
I can accept it as part of living in a fallen world, and I can ask, well, why not me?
És én el tudom fogadni azt, hogy ez a bukott világnak a velejárója, és tudom én is azt kérdezni, hogy miért pont ne én.
My wife is saying, we still pray, and I would certainly pray, and I would have lots of friends praying for me. If I had was diagnosed with cancer.
Ja, igen. Tehát, hogyha,
yes, yes.
De ha lenne ilyen, akkor nem az van, hogy persze standard elfogadja, hogy hát ez van. Ha ez megtörténne vele, és tényleg rákos lenne, akkor attól függetlenül nagyon imádkoznának érte, és nagyon sokan hittel fordulnának is tehez a dologért.
But I wouldn't say it must be that's better that there's cancer than there's not cancer.
De nem mondanám feltétlenül azt, hogy mindenképpen majd valami jót fog ebből kihozni Isten, és hogy jobb a rákmentes élet, mint a rákos.
But I do know that in the midst of the cancer that God will be with me.
De azt tudom, hogy a betegség folyamán és a betegség időtartama alatt Isten velem lesz.
And I do know there's hope beyond cancer even if one dies from cancer.
És azt is tudom, hogy van remény a rákban és a rák után is még akkor is, hogyha halállal végződik számomra.
There's the verse in the Bible that says God works all things together for good to those who trust him.
Van egy ilyen igaz a Bibliában, hogy valaki segítsen. Szóval minden javára van azoknak, akik Isten szeretik. Akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van.
It doesn't say that all things are good.
Nem azt mondja, hogy minden dolog jó.
It says that God is able to work all things for good.
Azt mondja, hogy szó szerint az angol azt mondja, hogy Isten megdolgozik azért, hogy minden jóra forduljon, vagy jó, igen, ez így jó.
And it doesn't say that for everything that happens, it's best that it happens.
És azt sem mondja, hogy minden, ami történt, az a legjobb, ami történhetett.
Terrible things can happen.
Szörnyű dolgok történhetnek.
But we can trust that God will use even those terrible things, and he can bring some good out of it.
De lehet hitünk abban, hogy ezek a szörnyű dolgok is valahogyan, valamilyen formában a javunkra válhatnak.
And that is that should be a tremendous comfort for us.
És ez sok esetben egy nagy vigasz lehet a számunkra.
Okay, so conclusion.
Pár gondolat még a végére.
Although we will not understand all of why God allows all the suffering and evil around us.
Annak ellenére, hogy nem értjük pontosan, hogy miért és hogyan engedhet Isten meg ilyen dolgokat az életünkben.
We have some hints within the Bible that part of the answer lies with justice and the character of God.
De van pár útmutatónk a Bibliában, ami segít megérteni azt, hogy Isten igazságossága hogyan jelenik meg az ő jellemében.
So part of that is how justice relates to our need to live with the consequence of what we do.
Az, amiről beszéltünk, hogy az igazságosság az hogyan kapcsolódik ahhoz, hogy együtt kell élnünk a következményeivel a tetteinknek.
And also how that justice relates to God's relationship in a fallen world.
És ugyanígy, hogy ez az igazságosság hogyan kapcsolódik a bukott világ képéhez.
Okay, we do have reason to trust God. Coming back to the question, do we have reason to trust God in spite of what we don't understand? My response is yes, we do.
Szóval visszatérve arra a kérdésre, hogy van-e értelme annak, hogy bízunk Istenben, mindannak ellenére, hogy ilyen dolgok igenis jelen vannak az életünkben, az én válaszom határozottan az, hogy igen.
So, questions?
Ja, lehet kérdezni. Másodon, kérdezzetek!
Azt, hogy volt egy világ, ahol megvolt az
Maiden Adam and Eve took away these safety protocols with them turning away from God, but how this relates to my life, I mean, how I relate to their mischief.
The Bible views humankind as being united together.
A Biblia az emberi fajt, vagy az emberi népet egy nagy egészként látja és tárgyalja.
We're not all just separate individuals.
Nem egyénenként.
So we actually have a real union with Adam and Eve.
Ez azt sugallja és azt állítja, hogy nekünk egy határozott egységben vagyunk Ádámmal és Évával is.
And when they rebelled against God, it wasn't just a consequence for them, but also everyone who would come from them lived with that consequence.
És ez ebből következik az, hogy az ő elfordulásuk, az nem csak az ő életükre nézve járt következményekkel, hanem onnantól kezdve az egész emberiségre.
In Western thinking, we tend to be very individualistic.
A mai nyugati társadalmi felfogásban nagyon individualizmus felé megy a gondolatmenet, szóval mindenki egyénekben és önmagában gondolkodik.
And we do know, say in the Old Testament, that a son can never be punished for the sins of the father. A son cannot be punished for the sins of the father.
Is because
in the Old Testament, there's a law that says the son cannot be killed if the father was the murderer, say.
Szóval van is van egy ilyen törvény az Ószövetségben, hogy a fia egy adott apának nem, tehát nem büntethető a fia halállal annak az apának, aki gyilkos volt.
But we also know that there is a spreading of consequences of sin.
De azt is tudjuk, hogy a bűnök következményében, vagy a bűnök következményei azok terjednek.
So the sins of the parents affect the children, affect the grandchildren.
Szóval a szülőknek a bűnei azok igenis kihatnak a elkövetkezendő generációkra.
And just from human psychology we can see that.
És pusztán a pszichológiában ez észrevehető és fellehető.
We are very much related to each other.
Nagyon-nagyon szorosan kapcsolódunk egymáshoz.
And in the Old Testament when the king rebelled against God, the people suffered.
És az Ószövetségben, hogyha a király fellázadt vagy elfordult Istentől, akkor az egész nép látta ennek kárát.
Or when the leadership rebelled against God, the people suffered.
Vagy ha valamilyen módon a vezetőség lázadt fel Isten ellen, akkor az egész nép szenvedett emiatt.
So we live together as a community and we are affected by each other.
Szóval egy nagy közösségben, vagy közösségként létezünk, ezért a cselekedeteink, a tetteink azok hatnak egymás életére.
In fact, the doctrine of the cross depends on this idea that we are united together as people.
Sőt, a keresztnek a doktrinája, tanítása tulajdonképpen az is épít erre a lényeges alapállításra, hogy milyen szinten hatással van egy ember élete sokakéra.
It's because of Jesus' union with all of humanity in becoming a human being that he could die for us.
Úgy, ahogy Jézusnak az egysége a teljes emberiséggel tette lehetővé azt, hogy ő hajon meg a kereszten mindenkiért.
And when we trust in him, we are actually united with Christ in his death and in his resurrection.
És azáltal, hogy mi hiszünk ő benne, azáltal egyesülünk az ő halálában és feltámadásában.
So from a contemporary Western standpoint, the idea that we all are affected by Satan, by Adam and Eve may not make a whole lot of sense, but biblically it's true.
Szóval a kortárs filozófia és társadalom elmélet alapján nem biztos, hogy olyan könnyen érthető az, hogy miért szívok én Ádám és Éva miatt, de a bibliai kontextusban ez egyértelműen látható, vagy fellehető.
This is a little bit of a tangent, but I'll mention one thing. There's a little bit of a tangent, but I'll mention something else.
Hogy ez talán milyen periférikus, de hogy valamit mondok azért ehhez a kapcsolatban.
I just finished reading the book by Stephen Hawking called The Grand Design.
Hogy most fejeztem be Stephen Hawkingtól a nem tudom én magyar címmel Grand Design című könyvet. Nagy terv.
And there's an idea in quantum mechanics that different particles, different things can be superimposed upon one another and actually form a unity together. That they all particles are actually interwoven together in this quantum world. I said I wouldn't be too complicated, so I apologize.
Igen, szóval, hogy valami olyasmi van, hogy ebben a könyvben arról van szó, hogy a kvantumelméletnek bizonyos elméleti tárgyalásai arra mutatnak, hogy a részecskék, what does the particles do?
So it's the idea that actually things are united in a quantum level. Which isn't obvious to us, but they say actually different particles and whole system of elements can be interrelated with each other.
És na, szóval a lényege annak az, amit most mondani akar ebből a könyvből kiragadva, hogy Stephen Hawking ebben a könyvben olyan szintű azt tárgyalja és azt taglalja, hogy atomi szinten, kvantumi szinten, tehát különböző elemekből felépült rendszerek, mint például ha tekinted ezt a termet és házat, amiben van fa, meg kő, meg tégla, meg mit tudom én, amik számunkra látható síkon teljesen különböző anyagok, kvantumi szinten, atomi szinten mégis egy egységként tudnak viselkedni, és akkor a könyv arról szól, hogy ezt tárgyalja és ezt próbálja bizonyítani. Több vagy kevesebb sikerrel azt olvassa el, aki szeretné.
It's basically what it's saying that physics is telling us now that things are more united than we used to think.
Szóval a lényeg az, hogy maga a fizika is arra afelé mutat, hogy a dolgok sokkal jobban egységben szerveződően működnek, mint ahogy azt mi gondolnánk.
And the idea that all human beings actually have a union together isn't quite as crazy as it might have sounded before these things.
Szóval az, hogy mi magunk emberek is sokkal nagyobb egységben szervezetten létezünk, az is nehéz, meg ilyen furának tűnhet számunkra, de egyre inkább úgy tűnik, hogy igaz. So the case is if, there is no big sin or small sin, all of us is saved by grace, and healing is done through grace. But what's the case when I have a brother in Christ who suffers from one disease for such a long time, and during this long time there is another brother of mine in Christ who has already been in three diseases and had been healed from all these three diseases, while the other one is still suffering from the same one, and both of these brothers of her are true Christians who have faith in Christ and know that healing is comes by grace and things like that. That's the question.
Yeah, it's a good question. For myself, I'm still stuck with the question: why does God intervene sometimes but not other times?
Ez egy nagyon jó kérdés számomra, ebben is az rajzolódik ki, mint kérdésnek sokkal inkább, hogy nem is az, hogy miért szenved az egyik a másik, hanem miért van az, hogy valamikor beavatkozik Isten, van, ahol meg nem.
So you hear the story of the person who's going to the airport, and the car breaks down, and he doesn't get on the plane, and the plane crashes.
Mint például egy ilyen sztori, hogy valaki megy a repülőhöz, de a bosszúságára a kocsi lerobban, nem ér a repülőt, viszont kiderül, hogy a repülő amúgy lezuhant, és akkor tulajdonképpen ő így menekült meg ettől a helyzettől.
But there's probably another Christian who did get on that plane and died in the plane crash.
De valószínűleg van egy olyan keresztény testvérünk is, aki viszont elérte ezt a gépet, és ő meg lezuhant vele együtt.
So I said, God, you healed this person, but you didn't heal that person. Why?
Szóval ez van, hogy Uram, őt meggyógyítottad, őt meg nem. Miért?
James, one of the original apostles, is killed. Why?
Jakabot megölték, mert az apostolt a Bibliában őt megölték.
Peter is thrown into prison and he's not killed. He walks out miraculously from prison.
Péter börtönbe vetették, de őt nem végezték ki, hanem csodálatos módon angyalok által szabaddá lett. Miért?
Yeah. So my question is, you know, God, when you intervene, I don't understand why this happens here but not here, but I do expect that there will be a lot of suffering in this world just because we live in a broken world.
Szóval azt kérdés számomra is, hogy miért van az, hogy Isten bizonyos helyzetekben beavatkozik és bizonyos helyzetekben nem. Azt tudom ezzel kapcsolatban elfogadni, és tudjuk vagy állítani, hogy hát szenvedés az mindenképpen van és lesz is, annak következtében, hogy egy bukott és megtört világban létezünk.
So the person who is healed three times, that person will eventually die.
Szóval az illető, aki háromszor is már meggyógyult egy bizonyos betegségből, valamikor egyszer meg fog halni.
And God gives some of us long life, some of us not long life.
És Isten bizonyos szám, vagy némelyünknek hosszú életet ad, némelyünknek meg nem.
So what I've said about suffering as a part of the fallen world doesn't answer those questions about what God is doing with each individual.
Szóval ezek a kérdések, vagy azok a részleges magyarázatok, amiket itt tárgyaltunk, azok nem magyarázzák azokat az egyedi eseteket, amelyeket tapasztalunk a saját környezetünkben.
But for me, that's a much easier problem than thinking this really is the best of all possible worlds. That problem of not understanding why God does this here but not there is an easier problem for me than assuming everything that happens is for the best.
So I'm
suggesting that not everything that happens is best from God's perspective. God is actually grieves with what he sees happen. God is sovereign, but he's sovereign over a broken world.
So he tries to do
so
the
God,
best.
God, God is
can.
Working within this world, mm-hmm. but as long as this is a broken world, there will be a great deal of suffering.
That's fine.
And in God's justice, God cannot just come in and fix everything. I mean, God, in his justice, I'm suggesting, in a broken world, if he came in and fixed everything, that would be the end of history as we know it.
Mm-hmm. Szóval, hogy igen, tulajdonképpen ugyanazon megyünk vissza, hogy Isten azért nem tud minden helyzetben és minden specifikus helyzetben rögtön megoldást nyújtani, mert egy olyan bukott és megtört világban élünk, ahol az igazságossága az, hogy ő neki ragaszkodnia kell ahhoz, hogy igazságos maradjon, nem engedi meg, hogy csak úgy mindent egy csapásra megoldjon. Igen. Mert hogyha az lenne, hogy most ő visszajön és mindent megold, akkor azt tulajdonképpen az lenne, amiről a Biblia beszél, hogy majd lesz.
So there's different kinds of problems. One problem is says God will make this the best world it could possibly make it. This must be the best world.
So van egy olyan kétféle problémával beszélünk. Az egyik az, hogy Isten igyekszik azon, hogy az általa elérhető lehető az igazságosságából fakadó lehető legjobb világot igyekszik megteremteni közöttünk.
And my response, no, this isn't the best world. This is a fallen world. This is a world that has broken its relationship with God.
De az én válaszom erre az, hogy ez nem lehetséges, azért, mert nem tudja Isten a legjobbat kihozni, mert alapvetően bukott az egész, és igen, és meg van törve.
Yeah, and so a just consequence of that broken relationship with God is their suffering in this world.
És akkor ugye ebből fakad az, amit tárgyaltunk már, hogy a szenvedések megjelentek és jelen vannak a világban.
At the same time, God does have a plan with each one of us, and he's doing things in each of our lives that we don't all understand.
És mindenek ellenére Istennek igenis van egy előre elkészített terve mindannyiunk életére, amit ő szán és legjobbnak tart.
But we can look at our lives and say, God, you had a special, you were doing things in my life here. I thank you for that. You're bringing good out of even the suffering.
És láthatjuk azt, hogy Isten hogyan munkálkodik az életünkben, és hálásak vagyunk érte, és köszönjük azt, hogy ezt meg ezt is megadtad és megadod nekünk, Uram.
And with what I don't understand, I have to trust you.
És az, ami az értelmemen általában túlmutat, az, hogy egyszerűen csak bíznom kell.
So I haven't tried to answer all questions about why you suffer.
Én meg se próbálok vagy válaszolni arra, hogy te éppen miért szenvedsz.
But I have suggested a biblical answer as to why there is suffering in this world.
Inkább azt arra próbálok valamilyen magyarázatot adni, hogy miért én arra tudok magyarázatot adni valamilyen szinten, hogy maga a szenvedés, mint jelenség miért van jelen a világban.
And it's suffering that will affect Christians just as it affects non-Christians.
És ez a szenvedés, ami jelen van, az nem válogat, tehát az jelen van keresztény és nem keresztény életében egyaránt.
összejövetel, vagy hívőket, még nem tapasztalok. Mikor lesz az? Melyik időre van? Hány évet kell még élnem, hogy átérjem ezt?
It's not really in the center of the topic we're talking about, but his question was that since he was a child, he reads in the Bible that you will do greater things than I do, says Jesus. And until now, he's 85 years old, and he hasn't seen anything. So when will this come already?
Yeah, when Jesus says you'll do greater things, we have to ask, what does he mean by greater things?
Amikor Jézus azt mondta, hogy nagyobbakat is cselekeztek, akkor át kell gondolnunk, hogy mire is gondolt nagyobb dolgok alatt.
Is he saying that I calmed a storm on the Sea of Galilee and you can calm a hurricane in the Atlantic Ocean?
Szóval úgy kell erre nézni, hogy én lecsendesítettem a vihart a tengeren, és te pedig egy cunamit fogsz megállítani.
Is he saying I walked on water, but you can walk 2 feet above the water?
Hogy én jártam a tengeren, de te két lábbal a tenger fölött fogsz járni.
I heal people, but you can heal even more people than I healed.
És hogy én gyógyítottam embereket, és te majd sokkal több embert fogsz meggyógyítani.
I raised Lazarus when he was in the tomb 2 days, but you can do it for somebody who's in the tomb 20 days.
Hogy én feltámasztottam Lázárt, aki két napja volt halott, te meg fel fogsz támasztani olyat, aki két hete halott.
I don't think that was Jesus meant.
Nem feltétlen gondolom, hogy Jézus erre gondolt.
But there are some ways it's quite clear that we can do things that Jesus could not do.
De vannak olyan dolgok, amik számunkra elérhetőek, és Jézus számára nem voltak.
So he told the disciples, it's good that I am going, and the reason it's good is I'm sending the Holy Spirit.
És azt mondja a tanítványoknak, hogy jó az nektek, hogy én elmegyek, mert helyettem jön majd a Szent Szellem, és az jó lesz.
You won't have me to talk to face to face, but you will have the Holy Spirit no matter where you are.
Nem leszek ott, hogy velem így szemtől szembe beszélj, de ott lesz majd a Szent Szellem, aki viszont mindenhol ott lesz veled.
And the Holy Spirit will be with all of you.
És nem lesz olyan korlátozás sem a Szent Szellemnek, hogy egyszerre csak 12 emberre lehet, hanem mindenkivel.
And the Holy Spirit will be with those who become Christians through you, and those who become Christians through them, and those who become Christians through them.
És a Szent Szellem úgy, ahogy benned, benne lesz majd abba is, aki a benned élő Szent Szellem által lesz keresztény, és majd abba is, aki a benne élő Szent Szellem által lesz keresztény, szóval így mindenkiben.
And so what Jesus did affected a relatively small number of people.
Szóval amit Jézus tett, az volt, hogy viszonylag kevés számú embert ismert és mozgatott.
But what Jesus would do through the Holy Spirit would affect millions of people.
De az, amit mi keresztények a Szent Szellem által cselekedhetünk, az milliókra és milliárdokra nézve lehet nagy dolog.
So it seems to me that those are greater things.
Szóval számomra ezek nagyobb dolgok.
And if you think it simply means we will have more power than Jesus had, no, I don't think any of us individually have more power than Jesus had.
Gondolhatnánk erre úgy, hogy nagyobb hatalmunk van, vagy lehet ez alapján, az iga alapján, mint Jézusnak, de azt gondolom, hogy nincsen nagyobb hatalmunk Jézusnál egyiknek sem.
Okay, so I think we're time, right?
Ja, igen, egy kérdésünk még lehet. Hát az, ja, rövid. One short question. So is it all sufferings in our lives? Do they always happen the way it happened with Job, that the Satan is the one who is initiating our suffering? Like, is it always like that? Satan comes to God, hey, Balázs is there. I wanna fun around him, and so please give him to me. And then God says, yes, okay. Deal with him and things like that, or may there be some cases when God is the one who initiates our sufferings?
Yeah, I don't think that every time we suffer, Satan is directly bringing that suffering on us.
You do or do not?
I do not think that every time we suffer, Satan is directly bringing it. He may, but this not all the time that we suffer is Satan bringing suffering. So I don't think it's the case that Satan is always bringing suffering when we suffer.
Én úgy gondolom, hogy nem minden esetben van jelen a sátán ezekben a történetekben. Jó sok esetben igen, de nem feltétlenül mindegyiknél.
But the Bible does refer to this world as the reign of the evil one. So Satan has a kingdom, as it were.
De az is adott van az igében, hogy a világra, a földre úgy utal a Biblia, mint a gonosz fejedelmének az uradalma. Tehát igen, a sátának van egy uradalma ebben a világban.
So it seems though there is a realm of power that Satan has, that he legitimately has because we sided with him.
És van ez az uradalom, ami tulajdonképpen szintén abból fakad, hogy az egész emberiség Ádám és Éván keresztül ő tulajdonképpen egy részét odaadta, tehát hogy tulajdonképpen meghajtotta a fejét az emberiség a sátán alatt, ezért uradalom alatt élünk mindannyian.
And I think that enters into this gap between ourselves and God when it comes to protection.
És tulajdonképpen ez az, ami egy ilyen szakadékként jelen van abban, hogy Isten nem tud bennünket azzal a védelemmel megóvni, amivel amúgy Ádámékat megóvta.
So in one sense, Satan has some responsibility for all suffering because he started this thing.
Szóval bizonyos értelemben, globálisan nézve, minden egyes szenvedésünknek igenis ő a kezdeményezője, és az ő az oka az összesnek valamilyen szinten.
But there are also natural processes in this world that bring about bad results, and I don't think Satan has to be directly initiating those things.
Viszont a világ természetéből fakadóan is előfordulnak olyan dolgok, amiben nem feltétlenül van közvetlenül benne a sátán keze.
You asked the question about Job.
Igen, Jobbal kapcsolatban kérdezted a kérdést.
Yeah, it's interesting. Job, it doesn't seem as though Job was ever told about this dialogue that God had with Satan.
This what?
It doesn't seem as though Job is ever told that God had this dialogue with Satan.
Hát úgy tudom, hogy Jobb nem tudott arról, hogy történt vele kapcsolatban egy diskurzus a mennyben.
So there are things going on in that realm that Job is unaware of.
Szóval egy olyan helyen történtek, vagy történt ez a diskurzus, amiről Jobb nem is tudott.
And God is making a lesson and teaching something to all of not only humankind, but I think the angelic world can see the consequences of what God is teaching.
És hogy so say that
so,
God
so,
used this
so situation. Satan said, Job only worships you because you've given him so much.
Ugye Jobb, és Sátán azt mondta, hogy Jobb csak azért tisztel és szeret téged, mert olyan sok dolgot adsz neki.
And so God shows that no, that's not the case, that Job actually has some genuine faith in him, even when everything's gone.
És Isten arra akart rámutatni, hogy ez nem igaz, hiszen Jobb akkor is szerette és tisztelte Istent, amikor már mindene elvezett.
So God is teaching something to the whole heavenly realm, as well as to us through that.
Szóval Istennek célja nem csak az volt, hogy Jobbal, illetve az emberiséggel, de azzal a mennyei helyjel, vagy az ott lévőkkel, akik abban az általunk nem ismert helyen voltak, azoknak is tanított Isten ezen keresztül valamit.
So there are purposes in it that Job didn't understand at all.
Szóval Jobb egyáltalán nem értette ennek a célját.
And there may be purposes in what God is doing that I don't understand at all.
És vannak olyan dolgok, amik Isten cselekszik, és én sem vágom, hogy miért csinálja.
In fact, I may get to heaven and God say, Peter, you were very clever, but you were wrong.
Sőt, vannak olyan helyzetek, amikor mondhatjuk azt, hogy most nagyon okos voltam, de nem, mégsem.
Here's the correct explanation of why I allowed as much suffering and evil as I did. God may say, Peter, you're wrong, and here's the right explanation.
Ja, igen, tehát hogy van olyan, amikor én tévedek azzal kapcsolatban, hogy mi miért történt akár az én vagy mások életében, és Isten aztán megmondja, hogy nem, ebben tévedtél, és megmondja rá esetleg az adott esetben a választ.
But what I've said, I think, fits with what Scripture says. What I've said, I think, fits with what Scripture teaches, the Bible teaches. What I have said fits with what the Bible teaches.
Yeah. Igen, de én azt gondolom, hogy amit én mondtam, vagy mondtam ma is nektek, amiket gondolok, azok összeegyeztethetők az igei igazságokkal.
But I have gone beyond Scripture at a couple points, beyond the Bible at a couple points.
De van, amikor kicsit túl megyek, vagy tovább megyek a Bibliában leírtakon.
And whenever you hear someone do that, I encourage you to say, maybe.
És hogyha valaki olyan állítást tesz, ami nem közvetlenül a Bibliából fakad, akkor arra nyugodtan mond azt, hogy talán.
So it's okay to speculate, but it's important to remember when we're speculating beyond what God has clearly told us.
Tehát az rendben van, hogyha feltételezésekbe bocsátkozunk, igen, igazságokkal kapcsolatban, de kijelentésekben és állításokban szorítkozzunk a közvetlen igai alapokra.
Good.
Köszönjük szépen. Thank you very much, Mr. Peter.